szerintem nem csak a korabeli ember sajátja az, hogy ilyen megalomán, hanem mai napig is, akár mondjuk az űrtechnológiát, ha nézzük, amikor először ment az ember az űrbe, vagy a holdra szállás, hogy tényleg mindig ott van az emberben az, hogy kijutok a világűrbe, akkor meglátom az Isten.
Az utóbbi időben azt mondhatjuk, hogy az utóbbi évtizedekben ez a fajta technikai fejlődés az embernek, ezt a történetet, a Bábel-tornyának a történetét még aktuálisabbá tette, mint mondjuk az előző évszázadokban, hiszen egyre több és több olyan innováció van, és olyan a technikai fejlődésnek egy olyan szintjére értünk el, és olyan ütemben történik meg ez a fejlődés, ami borzasztó nagy kísértés az ember számára.
És hát nekem, mint lelkésznek, de azt hiszem, ha nem lelkész lennék, akkor is ezt gondolnám, és ezt mondanám, hogy a feladatunk megismerni, hogy kik vagyunk, hogy miért létezünk, megismerni az Istent, és tulajdonképpen eljutni odáig, hogy templomot nem a magunk tiszteletére építeni.
Az Istenhez való közeledés az, ami az emberiségnek, és nem csak az egyes embernek, hanem az emberiségnek, mint kollektívának vagy közösségnek is a feladata. És a Bábel tornya pedig gyönyörűen megmutatja azt, hogy hogyan lehet ezt rosszul értelmezni. Tehát, hogy az Istenhez való eljutás az azt jelenti, hogy fölmászunk hozzá, és lerugdossuk a trónjáról, és beülünk a helyére. Tehát, hogy mert hogy ezt akartam megcsinálni, tehát ez is egy rosszul értelmezés, ettől még a cél az nem rossz, tehát az, hogy eljutni az Istenhez. A kérdés az, hogy mi a motivációm, mit akarok ezzel az egésszel kezdeni, és hogyha ott vagyok, akkor mit akarok csinálni.
Mit is akar az Isten ezzel az egésszel? Félti a saját pozícióját, a saját helyét? És akkor azt mondja az embernek, hogy összekavarom az életedet, ezt zavarom, az űrzavart idézek elő, és akkor megint ez a kérdés, hogy vissza egészen a teodíciáig, akkor honnan is van az a sok rossz a világban? Talán az Isten okozza, talán akkor ő csinálja azért, mert szeretne megleckésztetni bennünket.
Üdvözlök mindenkit, ez itt az Evlelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és az eheti adásban az Ige Beszéd rovad első évadának utolsó, negyedik adását fogjátok hallani, amelyben Erlitz Anita református lelkész barátommal beszélgetünk az őstörténetről. De mielőtt ebbe belevágnánk, azelőtt fölhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evlelkész csatornájára minden lehetséges féle is fajta fórumon és platformon, a YouTube-on, a Spotify-on, a Podbean-en, lájkoljátok a Facebook oldalt, és hogyha ez utóbbit megteszitek, akkor nem csak a hallgatható és nézhető tartalmaknak a megosztásával találkozhattok, hanem más írott tartalmakat, cikkeket, tanulmányokat és az úgynevezett teológia cseppeket is olvashatjátok időről időre. És iratkozzatok fel a kötőszóra is, hiszen ez az adás is a Kötőszó evangélikus bloggal együttműködésben készül el a számotokra. Iratkozzatok fel a Kötőszóra a Facebookon és a YouTube-on is, illetve a Magyarországi Evangélikus Egyháznak a YouTube csatornájára is, mert utóbbi időben az az aktívabb, de mindenekelőtt látogassatok el a kötőszó.blog.hu-ra, mert ott a legjobb helyen vagytok ahhoz, hogy megtudjátok, milyen a világ nem csak, de elsősorban luteránus szemmel. A szemfülesebb hallgatók, akik követik a csatornát, esetleg megütközhettek az előbbi mondataim közül, vagy hát az előbbi mondataimban lévő tartalmak közül azon, hogy ez a negyedik adása az Igebeszéd rovat első évadának, ugyanis nincsen harmadik. Tehát eddig volt kettő, és aztán kimaradt egy hármas, és most ez a negyedik. Ez nem véletlen, nem tévedés, hanem inkább kicsit az én két balkezűségemnek az eredménye, ugyanis négy részes évadokat terveztem az Igebeszéd rovatba, és Anitával is négy részt vettünk föl, négy beszélgetést vettünk föl, de sajnos sikerült eltüntetnem ebből a harmadikat, amely a Káin és Ábel történetről szóló beszélgetés lett volna. Hát reméljük, hogy lesz majd még lehetőség arra, hogy ezt pótoljuk valamikor utólag, de most a negyedik rész jön, amely nem kevésbé izgalmas téma, a Bábel tornyának a története lesz majd. Hogyan tudjuk ezt értelmezni, és a beszélgetésből az is ki fog majd derülni, hogy mennyire aktuális most ez a történet, és talán sokkal aktuálisabb, mint mondjuk akár 100, 200, 300 vagy éppen 500 évvel ezelőtt, hiszen nagyon sok olyan emberi és nagyon sok olyan isteni aspektusra is, dimenzióra enged rálátást ez a történet, amely nagyon-nagyon hasznos tud tenni a keresztény hétköznapokban, akár globális szinten, tehát úgy generálisan értve a kereszténységet, de hát az egyéni hétköznapi saját szinten is. De mielőtt belevágnánk ebbe a beszélgetésbe, azelőtt hallgassátok meg a történetet, és utána rögtön következik majd a beszélgetés. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak, keletről, Sinár földjéről egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Ezt mondták egymásnak. Gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták. Gyertek, építsük magunknak várost és tornyot, melynek teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne szélegyünk az egész föld színén. Az úr pedig leszállt, hogy lássa a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az úr, most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve, de ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak, és most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveztek. Gyerünk, menjünk le és zavarjuk össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. Szervusz, Anita, szeretettel köszöntelek a Tebrel Késznek az adásában, immár a negyedikben, amikor beszélgetünk az őstörténetről. Nagy örülök, hogy ismét együtt lehetünk, és meg tudjuk vitatni ezt az amúgy nagyon jó történetet, hiszen a mai beszélgetésünk a Bábel tornya történetről fog szólni.
Szia, Viktor! Köszöntök mindenkit, aki hallgat bennünket.
Na hát akkor kezdjük talán a Bábel tornyának a történetének egyfajta ilyen végpont jellegével, hiszen az őstörténet a Bibliában, ugye mi Mózes első könyvének az első 11 fejezetét jelenti, annak az utolsó, mondjuk így, hogy szignifikáns története, leszámítva még egy nemzetség táblázat van itt ebben a fejezetben, de hogy ezen túlmenően ez az, ami lezárja az őstörténetet, és innen kezdődik aztán az ős atyáknak, vagy hogy úgy akarjuk mondani, akkor ős szülőknek a története, egy Mózes 12-től. Hogyha azt mondom, hogy Bábel tornya történet, akkor milyen asszociációid vannak?
A lányom kérdése jut eszembe, hogy mi volt a legelső nyelv a világon? És keresgéltünk még régebben, ilyen YouTube videókat hallgattunk arról, hogy ugye Afrikának gondolják az emberiség bölcsőjét, hogy ezek a bushmanok hogyan beszélnek, és hallgattuk, ahogy kattognak, vagy próbáltuk utánozni, és azon gondolkoztunk, hogy akkor lehetett olyan, hogy legelső nyelv, valami ősi nyelv, amiből szétágazott minden, és eljutottunk Bábel tornyáig is, akkor valahol ez egy ilyen mítosza szeretne lenni annak, hogy hogyan alakultak ki a nyelvek. Mi szeretünk itt olyan nyelvészkedni, meg nyelvi játékokat játszani. De aztán ez a Bábel-tornya mégse erről szól, hogy most akkor hogy lettek a nyelvek, hogyan alakultak ki ezek a különböző nyelvek. Annyira sok van, nem is ismerik őket, meg azt gondoljuk, hogy csak az a pár van, amit ismerünk, és jóval több annál. De nekem mindig az a leomlás. Tehát, hogyha tényleg csak egy szóban kellene válaszolni a kérdésre, vagy asszociálni a Bábel tornyára, akkor az, hogy omlás. Leomlás.
Érdekes, mert hogy én a Bábel tornyára gondolok, és mondjuk a Bábel tornya építésének kudarcára, tekintsünk is bárhogy is erre a történetre, akkor nekem inkább a félkészség, ami, tehát az, hogy félig van kész. Nem egy leomlott állapotot látok, vagy látok én magam elő, vizualizálok, hanem egy félkész állapotot, ami úgy marad, és egyfajta mementója annak, hogy mi az, amit nem kéne, vagy mi az, ahogyan nem kéne a dolgokat vinni. Ugye nagyon izgalmas a Bábel tornyának a történetében, hogy valahol egy határterület a történetszerű, vagy hogy mondjam, történelmi jellegű tudósítás, és az őstörténetre nagyon, vagy az őstörténetben nagyon jól beleilleszkedő, a történelmen túlmutató Isten és ember és ember és ember kapcsolatára reflektáló irodalmi szöveg között, ugyanis, és pontosan ez adja meg szerintem a különlegességét ennek a történetnek, ugyanis, hogy ez a történet egy olyan szituációval kezdődik, ami teljesen, hogy mondjam, történelmi jellegű, hiszen ugye itt Mezopotámiáról van szó, vagy Mezopotámiába helyezzük ezt a történetet minden valószínűség szerint, és ugye azzal kezdődik a történet, hogy az emberiség felfedez valamit, egy új építőeszközt, ami a tégla, amit ugye agyagból készítenek, ugye Mezopotámiában, ahol nincsenek hegyek, hanem egy ilyen alföldi rész, mezőgazdasági művelésre nagyon alkalmas, viszont nincs építőanyag, megfelelő építőanyag, amiből ilyen nagy épületeket vagy városokat lehetne fölhúzni, és ugye a téglát felfedezi az emberiség, mint olyat, és ebből kezd el építkezni, ami egy hihetetlen technológiai innováció volt abban az időszakban, tehát hogy ezt nem lehet elvitatni. És aztán amikor, és az a nagy izgalmas, hogy innen megy át tulajdonképpen az Isten kapcsolatnak a leírásául szolgáló történetbe, hiszen mit kezd az emberiség ezzel az új technikai innovációval, amiben mindenét belerakja, hiszen itt azt olvassuk még, hogy egy nyelve és egy beszéde volt, tehát az emberiség egyként föláll, kifejleszt egy új technikát, és mit kezd ezzel az új technikával, az e fölötti örömmel, megpróbál az Istennek a trónjára törni, hogy fölmenjen az Istenhez, fölépítsen valami olyas valamit, amivel el tud jutni az Istenhez, sőt, át tudja venni a helyét, hiszen a történetben, hogyha olvassuk, akkor azt mondja, hogy a toronynak a teteje az égig érje, márpedig a korabeli embernek az ég, az az Isten lakhelyéül szolgáló szféra volt, mondjuk így, és hogy oda akarnak eljutni, hogy maguknak nevet, hatalmat szerezzenek, az Istennek a helyébe lépjenek.
Nagyon érdekes, hogy neked ilyen félkész állapotot tükröz ez a bábeli torony, és nekem érdekes módon tényleg ez az összeomlás van, pedig nem írja a szentírási szakasz, hogy itt most akkor összeomlott minden, vagy tönkre ment, hanem tényleg csak úgy ott maradt, és nekem mégis ez van, hogy valami ott összeomlott, és inkább az erkölcsi összeomlás az, ami miatt szerintem nekem ez a kép jut eszembe, nagyon szépen illeszkedik egyébként, szinte egy sematikus az előző szakaszokhoz nagyon jól illeszkedik, mert hogy valahol ugyanezt hozza, hogy az ember szeretne valami olyan magaslatokba törni, ahol nincsen keresni valója, és aztán esik egy nagyot, összeomlik, tehát egy erkölcsi mélyzuhanás, vagy mélyrepülésről van szó ebben a történetben, de érdekes, hogy azt mondod, hogy a korabeli ember, szerintem nem csak a korabeli ember sajátja az, hogy ilyen megalomán, hanem mai napig is, akár mondjuk az űrtechnológiát, ha nézzük, amikor először ment az ember az űrbe, vagy a holdra szállás, hogy tényleg mindig ott van az emberben az, hogy kijutok a világűrbe, akkor meglátom az Istent. Valami nagy előrelépés történik, ami addig még nem volt, akkor valahol ott van az a megistenülésnek az érzése, ami miatt hát inkább egy nagy bukás lesz, már mint hogy erkölcsileg azt hiszem, mert ugye az egy nagyobb eltávolodást jelent mindig az Istentől, meg az isteni parancstól, amikor azt gondolja az ember, hogy képes volt meglépni azt a fokot, amivel megistenülhet. És nagyon ilyen szempontból szemléletes, ugye ez az épület, ez a cikurát, egy templom ugyan, ilyen lépcsőzetes templom, nem egy nagy torony, hanem ilyen kis lépcsőfokok vannak rajta, és hogy nem tud mindig egyel feljebb lépni. Egyszerűen lehetetlen, hogy meglépje a következő szintet, mert vagy úgy marad, fizikálisan úgy marad, de hogy lelkileg, meg erkölcsileg így mélybe zuhan.
Tulajdonképpen én nem azt mondtam, hogy ez az akkori embernek a sajátja, hanem az égre mondtam azt, hogy azt gondolták, hogy ott lakik az Isten. Tehát ez az akkori embernek a sajátja volt ez, de valóban egyetemes emberi viselkedés módot, vagy nem is tudom, viselkedés mintát, talán ez egy jobb szó, tehát viselkedés mintát ír le ez a történet, mint amúgy az őstörténet úgy általában nagyon erős ezen a vonalon, hogy általános emberi viselkedés mintákra reflektál. Az utóbbi időben azt mondhatjuk, hogy az utóbbi évtizedekben ez a fajta technikai fejlődés az embernek az valószínűleg ezt a történetet, a Bábel-tornyának a történetét még aktuálisabbá tette, mint mondjuk az előző évszázadokban, hiszen egyre több és több olyan innováció van, és olyan a technikai fejlődésnek egy olyan szintjére értünk el, és olyan ütemben történik meg ez a fejlődés, ami borzasztó nagy kísértés az ember számára. Szoktak ilyeneket mondani, hogy nagy tudósoknak, vagy nagyon sikeres orvosoknak, akik a legújabb fejlesztések mentén tudnak életeket menteni, kialakulhat Isten komplexusuk, hogy ők mindent el tudnak érni, vagy mindenkit meg tudnak menteni. De szerintem, hogy kollektívan az emberiség számára nagyon nagy kísértés az, hogy ennyi mindent tudunk. És félreértés ne esik, én nem vagyok tudásellenes, nem vagyok lódita, tehát technológia ellenes sem vagyok, de nagyon nagy veszélyeket hordoz magában az olyan ütemű fejlődés, mint amiben most benne vagyunk. Ahogyan te is az űrkorszakot, vagy az űrbe kilépést hoztad föl rögtön, ami nyilván a technológiának a teteje, fizikai értelemben is, meg átvitt értelemben is.
Már említettük korábban a Harari könyvet, te olvasod most a Sapiens, ugye ez három részből álló sorozat, és a második kötete foglalkozik ezzel a Homo Deus cím, hogy hogyan válik istenné, vagy hogyan istenül meg az ember, és itt rengeteg technológiai újítás, fejlődést hoz a könyvnek az írója. Ami még eszembe jutott egyébként könyvként, és nagyon érdekes, hogy mennyire nem feltétlenül csak erre vonatkozik, de azért eszembe jut a borítója, meg a könyvnek a címe. Neil Ferguson írta, a tér és a torony, ennek a könyvnek a címe. Igazából a hálózatokról, a horizontális, vertikális kapcsolatokról szól, hogy itt igazából pont az ellenkezője történik ebben a Bábel toronyban, vagy a bábeli történetben, mint amire az emberiség úgy hivatva van. Nem egy ilyen horizontális, vízszintes terjeszkedésről beszélünk, hanem felfele törekvésről, megistenülés van benne. Úgyhogy nekem ilyen szempontból jók ezek a könyvek, hogy abszolút nem mondom, hogy nem vallásos emberek, mert azt hiszem, hogy ez így nem igaz, még nem is teljesen ateista emberek írják, de hogy ha valaki így akár lelkészként vagy vallásos szemmel olvassa ezeket a könyveket, akkor azt érzékeli, hogy hogy szinte ugyanarról beszélnek, és hogy mindaz, amit a Szentírásban olvasunk, és tök rég megírták, hogy ez annyira igaz és jellemző ránk, és annyira benne vagyunk, és az, hogy így mindaz, ami így felépülne vertikálisan az ember erejéből, az gyakorlatilag elpusztul, mert hogy nincsen rajta áldás, egyszerűen nem működhet, hogy az ember megisteníti saját magát.
Akkor szerinted mi az emberiségnek a feladata? Mert hogy azért, mint olyannak, az emberiségnek, mint olyannak a feladata. Mert ugye nyilván az egyik feladata lehet, amelyet bizonyos vagyok, hogy sokan kitűztek maguknak, ami egy nem jó. És a Bábel-tornya története is ezt mutatja, hogy egy nem jó a megistenülésnek, legalábbis az ilyen formájú megistenülésnek a vágya, vagy az erre való törekvés, az nem lehet feladata az emberiségnek. De akkor mi lehet, hogyha kollektívan gondolkodunk az emberiségben, ami sokkal nehezebb dolog, mint ahogy elsőre gondolnánk, mert sokat beszélünk, hogy az emberiség, meg a bolygó, meg a mit tudom én, de hogy mi az emberiségnek, mint olyannak, mint fajnak szerinted a feladata?
Hú, hát ha nagyon biblikusak szeretnénk maradni, meg visszatérni ahhoz, ahonnan indultunk akkor, annyi, amit hallunk a teremtés történetkor, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, és hajtjátok uralmatok alá a földet. Na most puf, akkor ezzel igazából sok mindent nem mondtunk, mert rengetegen vagyunk már ezen a világon, több milliárdon, tehát akkor igazából megvan. Ezt így kipipálhatjuk. Hajtsátok uralmatok alá a földet, azt hiszem, hogy hát nem is tudom, hogyha létezik még egy faj az univerzumban, talán mi kimaxoltuk azt is, hogy hogyan lehet kizsákmányolni ezt a világot, de hogy nem ebben az értelemben hangzik azért el ez a parancs. Az tény, hogy megkaptuk ezt, de abban az értelemben nem töltjük be ezt az utasítást, vagy parancsát, vagy kérését az Istennek, amire eredetileg irányult. Tehát így gyakorlatilag az ember, és egyébként nagyon általános leszek most, és nem is mindenkire igaz, amit mondok, de maradéktalanul nem tölti be, mert nem vigyáz úgy arra a földre, mint ahogy kellene, vagy amit kapott. Tudom azt, hogy nagyon sokan megteszik, és nagyon sokan odafigyelnek, de hogyha a nagy egészet nézzük, akkor mégiscsak azt mondhatjuk, hogy ezt nem teljesíti. Tehát valahol azért mégiscsak ez a cél, még mindig, hogy vigyázni erre a földre, ahogy csak lehet megőrizni, nem elszakadni ennyire a természettől, és nekem, mint lelkésznek, de azt hiszem, ha nem lelkész lennék, akkor is ezt gondolnám, és ezt mondanám, hogy a feladatunk megismerni, hogy kik vagyunk, hogy miért létezünk, megismerni az Istent, és tulajdonképpen eljutni odáig, hogy templomot nem a magunk tiszteletére építeni, hanem az Isten tisztelet. Gyakorlatilag én szerintem ez a célja. Mert ha nincsen Isten, ha nincsen úgymond ez a vertikális kapcsolat, akkor tök értelmetlen az egész. Egyszerűen felesleges. Legalábbis én mindig erre jutok, hogy akkor miért dolgozunk, miért házasodunk, miért szülünk gyereket erre a világra, miért van családunk, miért fizetünk TB-t, vagy egyáltalán adót, hova vezet ez az egész, van-e egyáltalán valamiféle íve, kifutása az emberi életnek. Úgyhogy ha célként, vagy célt kellene megfogalmazni, úgy az emberiség célját, akkor az Isten megismerése és tisztelete.
Ezt abszolút alá tudom húzni. Tehát szerintem, tehát hogyha megnézzük akár a Bábel tornyának a történetét, akár hogyha most a kultúrparancsról beszélünk, ugye tényleg visszautalva a teremtés történet, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be az egész földet, hajtsátok uralmatok alá, ugye műveld és őrizd, akár az Istenhez való eljutás, akár ez a szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be az egész földet, szerintem ugyanez a feladat, csak rosszul értelmezzük azt, hogy ez mit jelent. Mert nem hiszem, hogy a szaporodjatok és sokasodjatok az azt jelenti, hogy 7,5 milliárdan kellene lennünk ezen a bolygón. Állítólag én valahol olvastam, ezt most nem tudom lábjegyzetelni, de valahol olvastam, hogy 12 milliárd embert tud eltartani a Föld. Laboratóriumi körülmények között mit értek ez alatt? Nyilván azt értem ez alatt, hogy ma 7,5 milliárdan élünk ezen a Földön, és nyilván ebből a 7,5 milliárdból mondjuk van 2 milliárd, akik jól élnek, az összes többi megnyomorog. Pedig mindenkit el lehetne látni, tehát hogy nyilván már most se tudja ellátni a Föld az emberiséget, de nem azért nem tudja ellátni, mert nem lenne képes darabra az embert ellátni, hanem azért nem tudja ellátni, mert nem tudjuk úgy szétosztani a javakat, hogy az legalábbis igazságosabb legyen, mint ahogyan, vagy legalábbis szolidárisabb legyen, mint ahogyan az most van. Tehát 12 milliárd a határ, de nem hiszem, hogy az Isten arra célzott volna a teremtést történetben, hogy érjük el ezt a 12 milliárdot és tartsuk így fönt, hanem valahogy az, hogy vegyük birtokba azt, amit az Isten nekünk adott, hogy használjuk ki a lehetőségeinket, de mindezt okosan és bölcsen tegyük meg. Úgyhogy szerintem ez a feladat még mindig él, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be az egész földet, csak rosszul értelmezzük, és talán túl is toljuk, mint ahogy sok minden mást is túl lehet tolni, úgy ezt is. A másik pedig az, hogy amit te is mondtál, és ezt megint mondom, hogy abszolút alá tudom húzni, hogy az Istenhez való eljutás, vagy az Istennek a megértése, vagy az Istenhez való közeledés az, ami az emberiségnek, és nem csak az egyes embernek, hanem az emberiségnek, mint kollektívának vagy közösségnek is a feladata, és a Bábel tornya pedig gyönyörűen megmutatja azt, hogy hogyan lehet ezt rosszul értelmezni. Tehát, hogy az Istenhez való eljutás az azt jelenti, hogy fölmászunk hozzá, és lerugdossuk a trónjáról, és beülünk a helyére. Tehát, hogy mert hogy ezt akartam csinálni. Tehát ez is egy rosszul értelmezés, ami ettől még a cél az nem rossz, tehát az, hogy eljutni az Istenhez. A kérdés az, hogy mi a motivációm, mit akarok ezzel az egésszel kezdeni, és hogyha ott vagyok, akkor mit akarok csinálni. Tehát, hogy szerintem ez is egy olyan cél, ami egy jó cél, tehát az Istenhez eljutni, csak az a kérdés, hogy ezt hogyan csináljuk. Ugye ez különösképpen is érdekes ma, amikor az emberiség egy olyan rendszerben, gazdasági rendszerben él, amit úgy nevezünk, hogy kapitalizmus, és ennek a kapitalizmusnak a jelszava az a növekedés. Tehát, hogy nincs egy pont, amikor azt mondjuk, hogy elég, vagy hogy oda akarunk eljutni, hanem a permanens növekedés az, ami a célja. És így módon ez így a ködbe vész, tehát egy baladai homályba, hogy akkor ennek hol van a vége. Tehát, hogy van egy ilyen vonal is, hogy az emberiség, mintha elvesztette volna a célt is, mint olyat. És talán ez is nagyon jól rímel, ez a célt tévesztés, ami ugye a Bibliában a bűnnek a definíciója tulajdonképpen, tehát a célt tévesztés, hogy az emberiség elvétette a célját, eltűnt a cél.
Kicsit olyan, mint hogyha egy vaktában lövöldöznének nyilván valahova, valamire, de igazából azt se tudják, hogy hova, és azt se tudják, hogy mire. És így beszélünk itt azért a történetről úgy, mint kvázi egy bűnesetről, gyakorlatilag az, tehát ugye ebbe a sémába illeszkedik bele, hogyha először olvasnám a történetet, akkor mondjuk nekem egy olyan fura istenkép bontakozna ki belőle. Mert hogy azt olvassuk, hogy ők teljes egyetértésben vannak, és akkor kiszámolták, hogy csinálják, megvan az eszközük hozzá, és akkor szinte minden megvan az embereknek ahhoz, hogy ezt így megépítsék, sőt, ugye mondtuk, hogy templomot építeni, tehát akkor ott van, hogy hát akkor nem is értjük, hogy mi a probléma, mert hát aki templomot épít, ez nyilván rossz ember nem lehet, és akkor az Isten lejön, és azt mondja, hogy fú, hát ezt most itt össze fogom zavarni. De hogy első olvasatra egy olyan kis, hogy is mondjam, olyan kegyetlenkedő Istennek tűnik. Vagy nem tudom, az egyik mesében, de ezt már egyszer idéztem neked még korábban, amíg mentálom voltam, van egy mese, amit nagyon szeretünk, és abban van egy ilyen gonoszkodó papagáj, és akkor szépen megjegyzi, hogy belepukizok a bulitokba, pupákok. Tehát hogy kb. Egy ilyen hozzáállás bontakozik ki, hogyha abszolút első hallásra hallom ezt a bábeli történetet, és hogyha megpróbálok mögé látni, akkor van az igazából, amiről egész eddig beszéltünk, hogy egy vaktába lövöldöznek, mert hogy építenek templomot, de minek? Meg kinek? Lehet, hogy megvan az egyetértés, vagy megvan hozzá megfelelő technológia, de igazából az egésznek a célja egy más irány a saját megistenülésük. És igazából érdekes, mert azt mondjuk, hogy egyetértés, de nincs olyan, hogy mindenki megistenül, és nincs olyan, hogy teljes egyenlőség és egyetértés. Tehát, hogy ez is egy hamis illúzió valahol itt az elején, hogy egy ilyen látszólagos teljes egyetértés van, holott nem igaz, hogy mindig. Legalábbis én azt gondolom, hogy nincs olyan, hogy tökéletes, harmonikus és teljes egyetértés.
Hát ugye ez az aranykornak az elképzelése, tehát hogy egyszer volt valamikor olyan, amikor nekünk az mennyire nagyon jó volt, amit elrontottunk, és akkor elvesztettünk, és akkor utána ehhez szeretnénk visszatérni, amire persze első olvasatra rímel a teremtés és a bűnesetnek a története, tehát hogy volt egyszer egy olyan állapot, amikor, de ugye az a nagy különbség a Bábel tornyában, hogy az már a bűneset után helyezkedik el, ezért nagyon fontos, hogy kontextusában olvassuk, tehát a környezetével együtt olvassuk ezt a történetet is, mint minden mást is a Bibliából, hiszen kiragadva valóban egy ilyen istenkép rajzolódhatnak ki a szemünk előtt, hogyha nem tudnánk, hogy mi ennek az előzménye. De jó, hogy erre vitted a beszélgetést, mert hogy eddig még arról beszéltünk, hogy az ember mit akar, vagy mire képes, vagy milyen motivációi, céljai vannak, vagy éppen nincsenek. De hogy az Isten hol van ebben a történetben? Nagyon izgalmas az, hogy az emberiség, amíg épp próbál fölmászni a tornyával, vagy ezzel a zikkuratjával az Istenhez, addig az Isten lejön, azt olvassuk a történetben, hogy lejön, aztán megnézi, hogy mi a helyzet. Hogy mit csinálnak ezek az emberek itt lent a földön. Gyönyörű a történetnek ez a képiessége, ez a mozgalmassága, ahogyan ez a lefölmozgás, ez folyamatosan történik az események során. Szóval, hogy az Isten lejön, és azt mondja, hogy megnézzük, hogy mi a helyzet, és azt olvassuk itt a hatodik verstől, hogy most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve, de ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak, és most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Gyerünk, menjünk le, és zavarjuk össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Te hogyan értékeled ezt az Istennek ezt a reakcióját, hogy az emberiség elkezd építeni ezt a tornyot, és aztán az Isten így válaszol rá. Szerinted mi ez a válasz?
Hát innen nézve, tehát hogy a lelkészi szemüvegemben keresztül azt mondom, hogy ez egy ilyen védőpajzs. Tehát hogy egy korlát gyakorlatilag, mert hogy ez még csak a kezdete, azt mondja, annak, ami még várható. Tehát hogyha valóban arról szól, hogy az ember próbál megistenülni, és ez az első lépés, akkor ki tudja, hogy hova vezet, hogy milyen erkölcsi romlás következhetne még be. Vagy mindig azt gondoljuk, hogy ennél nincs mélyebb, és úgy tűnik, hogy mindig van mélyebb, mindig van egyre lejjebb, bár felfele építkezik, mégis mindig van egyre lejjebb, úgyhogy valahol ez egy védőkorlát. Mondom, a lelkészi szemüvegemen keresztül ezt így látom, meg az egésznek a kontextusában, ahogy beszéltünk a bűneset után, meg még az előtte lévő időkről is, de hogyha nem lennék egyháztag, ha nem lennék, nem tudom, Isten hívő, akkor azt mondom, hogy hát na azért jó bekavart az emberiségbe ez az Isten, mégis hogy gondolja? Direkt teszi tönkre az embereknek az életét, hogy neki ez a passziója, hogy akkor itt szórakozik az embereket. Tehát ugye azért felveti ezt a kérdést, azt hiszem a hallgatóban, hogy most akkor mit is akar az Isten ezzel az egésszel? Félti a saját pozícióját, a saját helyét? És akkor azt mondja az embernek, hogy összekavarom az életedet, összezavarom, az űrzavart idézek elő, és akkor megint ez a kérdés, hogy vissza-vissza egészen a teodíciáig, akkor honnan is van az a sok rossz a világban? Talán az Isten okozza, talán akkor ő csinálja azért, mert szeretne megleckéztetni bennünket. Én nagyon nem szerettem ezt a kifejezést, hogy az Isten nem derbottal, sokan mondják, és nekem úgy valahol idegen, és inkább olyan rossz hangzása van. Úgyhogy én szívesen maradok meg annál, amit igaznak tartok, hogy az Isten védeni akarja az emberiséget, amikor ezt a fajta zűrzavart előidézi saját magától. Ne? Tehát nem az isteni mi voltjától, hanem az embertől magától akarja megvédeni az embert.
Hát ez gyönyörűen rémel arra, hogy amikor az Isten kirakja az édenkertből az embert, azért, hogy többek között egyrészt a tettei következményeiként, vagy annak folyamányaként, másrésztről pedig azért, hogy ne legyen az élet fájáról, hiszen ahogy bűnbe esett, és az Istentől elszakadt, ezt ne tudja konzerválni az ember egy örök életre, az Istentől való elszakadottságát. Tehát az, hogyha a fizikai létünk véget ér, és az Istent színről színre fogjuk látni, akkor az lesz az a jó állapot, amibe el kell kerülnünk, és hogyha az emberiség meg tudta volna örök életre hosszabbítani ezt az állapotot, akkor sosem juthatott volna el arra az alapbeállításra, vagy alapállapotra, amire az Isten megteremtette őt. És hát ebben a torony helyzetben is ugyanezt látom, vagy hát nem is a torony helyzetben már, hanem inkább az emberek szétzavarására, vagy egy különböző nyelveknek a, mondjuk így, hogy megalkotására, hogy ezt azért teszi az Isten, hogy az ember nem ásszon annyira magasra, ahonnan, hogyha leesik, már pedig szükségszerű, hogy leessen, mivel az Istenhez nem fog tudni eljutni, azt tuti. Ez olyan, mint amikor az ember föláll a szobalétrára, de még úgy se éri el azt, amit el akar érni, és nyújtózkodik, és hogyha egy bizonyos idő után már pipiskedik, nyújtózkodik, akkor elveszti az egyensúlyát, és leesik arról a létráról. Ugyanez történt volna meg a toronnyal is, minden valószínűség szerint, vagy a torony esetében is, hogy ettől a hatalmas nagy zuhanástól védje meg az emberiséget, ezért elébe megy, proaktív, hogy úgy mondjam, és megmenti az emberiséget saját magától.
Nincs az a torony, vagy birodalom, vagy bármi, ami örök életre konzerválhatná, vagy megtarthatná magát. És azért így beszélünk magasságokról, eszembe jutott az egyik nyári élmény. Mindig van olyan nálunk a családban, hogy bátorságpróba. Valami olyan, amit eddig nem csináltunk meg, és aztán akkor nyáron lehetőség van rá, és nekem most kezdtén idén az óriás kerék jutott. És felültem, és tudtam, hogy képes vagyok rá, tehát hogy azzal nincs gond, hogy beüljek oda abba a kis kalitkába, és hogy felvigyen, de hát becsuktam a szemem, és mondtam, hogy kibírom, és legfelül kinyitottam a szememet, és így éreztem, hogy ez azért már az a magasság, ami számomra félelmetes. Tehát úgy indultam, hogy én ezt teljesen tudom kontrollálni, felnőtt ember vagyok, kibírom, meg tudom csinálni, hát azért na, nem esett le még onnan senki, kisgyerekek is vannak, ők is megcsinálták, és azért ezzel szembesültem, és valahol most így, ahogy beszélünk a Bábel tornyáról, nekem ezt hozza vissza, ezt a nyári élményemet, hogy tényleg sokszor úgy vagyunk ilyen szituációkban, akár ugye a hatalommal kapcsolatban, hogy azt mondjuk, hogy hát én ezt meg tudom csinálni, ezt én teljesen tudom kontrollálni, sőt, mehet mindig feljebb, és akkor, amikor az ember már egy bizonyos magasságig feljut, akkor megszédül és megijed, mert rájön arra, hogy mennyire picike ő ebben a nagy egészben, és hogy mennyire ki van szolgáltatva, nincsen gyakorlatilag egy olyan létre vagy mentő alatta, aki megtarthatná, és az Isten ilyen gyakorlatilag, mint amikor így kihúzzák a ponyvát az emberek alá, amikor zuhannak, hogy ne üsse meg magát, hogy ha le is zuhan, akkor ne essen a korát, hogy teljesen összetöri magát, és visszafordíthatatlan a szituáció.
Még egy vonatkozása van ennek a történetnek, amiről érdemes beszélgetnünk, az pedig az, hogy amikor az ember saját magáról gondolkodik, hogy kicsoda is én tulajdonképpen, tehát mondjuk azt, hogy mi az identitásom, akkor abban nagy részben beletartozik az, hogy milyen nyelvet beszélek, és az, hogy ennek mentén mondjuk melyik nemzethez tartozom. És nagyon sokszor szokták keresztény körökbe felhozni a Bábel tornyának a történetét, abban a vonatkozásban, hogy az Istennek az az akarata, ebből a történetből az kiolvasható, ez szerint a gondolat, vagy teológiai gondolat szerint, hogy az Isten nemzetállamokban gondolkodik. Tehát, hogy mindenféle világbirodalmi törekvés az alapvetően rossz, és a nemzetben való gondolkodás, mint az emberiségnek mondjuk így, hogy legnagyobb egysége, talán így mondhatom így talán, hogy legnagyobb egysége, tehát a nemzetállamban való gondolkodás, az, ami az Isten szerint való dolog, hiszen lám-lám, alapvetően, hogyha valami birodalmi törekvés van, mint például ez a fajta összegyülekezés és toronyépítés, akkor az alapvetően rossz, hiszen akkor az Istenre tör rá, és nekünk meg kell maradnunk ezek között, a keretek között, amit most itt fogalmazunk, úgyhogy nemzetállami kereteknek nevezünk.
Hát azt hiszem, hogy a nacionalizmus egyre inkább kérdésé válik majd ebben a világban, hogy ki hogyan van ezzel a kérdéssel, hogy mennyire saját nemzetének, gyermekének tartja magát, vagy akár európainak, vagy akár világpolgárnak. Én azt gondolom, hogy ennek a történetnek az ilyen fajta értelmezése az a saját elméleteinek az igazolása, vagy egyfajta önigazolásként használható, mert az Isten nem ebben gondolkodik, hanem az Isten a saját királyságában, a mennyországban gondolkodik. Hogyha az egész Bibliát nézzük, akkor ő nem nemzetállamokat néz, hanem azt, hogy mindenki hivatalos az ő országába, mert hogy gyakorlatilag ez az, ami felé tartunk. De ezért mondom, hogy valahol nekem ez a fajta hozzáállás inkább egyfajta önigazolás, hogyha valaki erre használja a történetet, vagy egy-egy bibliai részt így használ, hogy a saját ideológiáit próbálja meg alátámasztani.
Ugye ez azért is érdekes, mert a kereszténységet, illetve a keresztény hagyományt, azt alapvetően egy ilyen, hogy mondjam, tehát egy ilyen mindig is így volt gondolatkörbe szoktuk belehelyezni, főleg az utóbbi időben, hogy itt van, vagy legalábbis az utóbbi 1000 évben biztosan, amióta ugye Magyarország mondjuk így, hogy keresztény ország lett a szónak, elsősorban inkább politikai értelmében sem mint vallási értelmében, hiszen azért az István király által létrehozott keresztény országot azért spirituális szempontból nem nagyon lehetett kereszténynek nevezni, vagy legalábbis kollektívan bizonyosan nem. Az a nemzetállami fogalom, ami nekünk most van, amire mi úgy gondolunk, hogy nemzet, mert ugye akkor ennek a gondolatnak a mentén, ugye akkor a nemzethez az egy nemzethez tartozik, akinek ugyanaz a nyelve, ugyanaz az anyanyelve. Ugye van is ez a mondás, amit nem tudom, hogy kitől van, hogy nem nyelvében él a nemzet. Nem tudom, hogy ki mondta, ez az hiányosságom, nem baj, majd utána lehet nézni. De hogy mi abban gondolkodunk ma tulajdonképpen, hogy az tartozik egy nemzethez, akinek egy a nyelve, és ebben az az izgalmas, hogy ez egy 19. század közepi innováció, az, hogy, vagy hát mondjuk a 19. század elején, inkább úgy mondanám, hogy a nemzetállam, mint létforma, vagy mint egy nemzetnek az egysége, az a 19. század elejétől van így, ugyanis előtte általában az uralkodó ház az, aki megadta a nemzetállamnak a nemzetiségét, tehát hogy az, hogy egy csoportba tartoznak valakik, az egy korona vagy egy trón alatt történt meg, ami nem jelentett nyelvi egységet alapvetően. Hogyha akár 1848-ba belegondolunk, akkor a szabadságharcba, akkor ott is akár az aradi vértanúknak a több mint fele az nem magyar anyanyelvű volt, tehát, és mégis a magyar nemzet részének tekintették magukat, és mi is annak tekintjük őket, tehát ez egy való egy ilyen kettősség azért ott van. Tehát szerintem is azért veled egyetértve kicsi erős ezt a történetet arra vonatkoztatni, hogy ez a nemzetállamoknak, és főleg a mai fogalmaink szerinti nemzetállamoknak a létét, vagy az elsőbségét, vagy az egyedülvalóságát propagálja, mert szerintem sincs ez így. Viszont, hogyha a másik oldalát nézzük meg a dolognak, akkor viszont az tuti, és így visszacsatolok a beszélgetésünknek az elejére, hogyha az emberiség egyre nagyobb számban, és egyre szélesebb körben, mondjuk úgy, hogy egy zászló alá vonul, és elér bizonyos dolgokat, azok akkor nagy kísértéseket hordoznak magukban. Tehát az, hogy a birodalmi törekvések, az, hogy az emberiség akár egyesülve egy nagy birodalomba, ott minden bizonnyal ott lesznek azok a kísértések, azoknak a hamis megistenüléseknek a kísértései, amiről már beszéltünk. Tehát ez viszont óhatatlan, az tuti.
Meg hát nem is tud fennmaradni gyakorlatilag. Nekem mindig a saját magába roskadó csillag jött eszembe. Tehát, hogy növekszik egy ideig, aztán saját magába roskad, mert egyszerűen nem bírja eltartani magát. Most a Pável tornya is a babiloni birodalom idején volt, az sem maradt fenn. Ahogy korábban az asszírok se tudtak sokáig uralkodni, utána a hellenizmus idején megint nem tudtak, a római birodalom sem maradt fenn. Tehát, hogy mindig vannak ezek az illúziók, hogy azt gondoljuk, hogy építjük a nagy ezer éves birodalmakat, holott hát nem is tudom, tehát hogy látjuk az elődeinket, csak mindig elhisszük azt, amit mondtál is, hogy ez mindig is így volt, és hogy ez tutira működik, és közben meg nem működik. Az egyetlen, ami működik, és egyébként, ahogy beszéltél itt a nyelvekről, azért mégiscsak van valami ebben, hogy a közös nyelvet beszélők meg mégis összetartoznak. De a pünkösdi történet jutott eszembe, hogy ott meg a fordítottja jön elő, hogy különböző népeknek a tagjai ott vannak Jeruzsálemben. Nem mindenki ugyan, de azért 3000 ember mégiscsak megérti a lényeget, és miről van szó, és sajátjaként hallja, és megkeresztelkedik. Tehát, hogy egy közös nyelvre eljut, egy összetartozás élmény van, ami aztán végül is egy olyan, hát nem tudom, az Isten országát lehet-e birodalomnak nevezni, végül is igen, talán, mégis egy olyan képet ad elénk, hogy azért van egy olyan királyság, ami időtálló, ami pedig hív bennünket, csak ahhoz a célt, a helyes irányt meg kell találni. És a pünkös meg pont ezért az ellenkezője ennek a történetnek, mert hogy ott ez a 3000 ember, ugye ezt olvasok, hogy hát egy szíven ütötte őket, tehát hogy a szívükben valahol megváltozott a felfogás, a lényeglátás, és megértették, hogy tulajdonképpen miért is kell nekik együtt lenni.
Éppen ezért fontos, hogyha a nyelvről beszélünk, és akár itt a Bábel tornya történetében is nagyon örülök, hogy behoztad az Abcsel 2-ben a pünkösdi történetet,
ahol ugye az apostolok elkezdenek az Istenről beszélni, és mindenki a saját anyanyelvükön érti őket. Tehát, hogyha a nyelvről gondolkodunk, akkor valami tágabban is gondolkodhatunk, mint a lingvisztika, tehát, hogy most magyar nyelv vagy angol nyelv, hanem egy olyan közös nyelv, vagy egy olyan közös nevező, ami mentén az emberiség úgy tud, akár globális szinten is egyesülni, hogy az nem egészségtelen. És hát ez az egyház. Ez a Szentléleknek a munkája, akinek ugye feladata, vagy hát közöttünk lévő munkája az, hogy gyűjti az egyházat, a Krisztusban hívőket összegyűjti egybe, ezért nevezzük a pünkösdöt az egyház születésnapjának, hiszen ott kezdte el a Szentlélek kiáradása az, aki összegyűjtötte ott az első gyülekezetet, a jeruzsálemi ős gyülekezetet, és utána, ugye mit mond, nem utána pontosabban, hanem előtte még, de még a mennybe menet előtt mit mond Jézus, az Apcseled 8-ban azt mondja, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határáig. Tehát, hogy minthogyha a kultúrparancs a szónak biológiai reprodukciós vonaláról áthelyeződne egy ilyen spirituális reprodukciós vonalra, azaz, hogy a Szentlélek által lehetősége van az emberiségnek egy olyan összefogásra, egy olyan összegyülekezésre a föld végső határáig, ami nem ütközik bele az Istennek a tervébe, sőt, belesimul az Istennek a tervébe, egy olyan összefogás, ami az Isten szerint való, és nem az Isten ellen törekvő.
Tehát a közös nyelv, ami előre is visz, felfele is visz, oldalirányba, tehát minden irányba egyfajta értéket ad, képvisel, az az Isten. És gyakorlatilag más nem lehet, mert nem működik. Vagy megáll az építkezés, vagy összeomlik, vagy magába roskad, vagy zűrzavar lesz, nincs kommunikáció, nem megfelel a kommunikáció. Érdekes egyébként ilyen szempontból, bármely történetről beszélünk, mindegyik erre mutat rá. Hogy egyszerűen, hogyha az ember saját magát szeretné oda a középpontba helyezni, akkor csak forog maga körül, elszédül, és egyszerűen lezuhan, vagy elesik. De hogyha az Isten körül kering, és ő van a középpontba, akkor van egy értelmes, helyes, normális élet.
Pál apostol azt írja, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. És én mindig rácsodálkozom arra, hogy az igének micsoda jelentései, milyen mélységei nyílnak meg akkor, amikor szóvá válik. Hiszen a Biblia az ugyan egy írott szöveg ma, és ez a megmaradásnak, vagy hát az állandóságnak a kulcsa, mondjuk így, az, hogy matériába van öntve, de az elsődleges formája és küldetésének jó hordozó eszköze az a szó. És most itt az igebeszéd rovatnak az első évadában döbbentem rá újra, és különösen itt a Bábel-tornya történetnél, hogy mennyire fontos az, hogy az igében olvasottak azok szóvá váljanak. De ne csupán egy monológgá, az is nagyon fontos különben, tehát hogy monológok szülessenek meg, tehát hogy valaki beszéli ezeket a történeteket, hanem dialógussá váljon, és azért lebegtettem meg itt most a hangot, mert valójában ez inkább trialógussá váljon, azaz az emberek közötti beszélgetés, dialógussá, amelyben ott van az Isten, aki egy harmadik félként száll be a beszélgetésbe, így válik trialógussá a történet. Hívőemberként az a küldetésünk, hogy ez a trialógus újra és újra megvalósulhasson, mert csak így juthatunk el az Istenhez, nem toronyépítéssel, nem saját magunk megistenülésére tett lépésekkel, hanem trialógussal, az igével, az Istennel és egymással. Köszönöm szépen a figyelmeteket, örülök, hogy az igebeszéd első évadában is velünk tartottatok, nem sokára majd jön a második évad, más beszélgető partnerrel. Ezúton szeretném megköszönni Anitának az előző beszélgetéseket, és hát remélem, hogy azt a bizonyos elveszett harmadik adást is majd egyszer tudjuk pótolni, de addig is a legközelebbi viszont hallgatásra. Sziasztok!